Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt szólhatok előttetek. Én is köszöntelek benneteket. Tényleg itt élünk Balatonszemesen. Ez a gyülekezet az otthonom, és itt dolgozunk a környéken. Akkor, amikor a gyülekezet gazdálkodásáról, a gyülekezet pénzkezeléséről szeretnék előttetek szólni, akkor azt hiszem, hogy a személyes területről most szeretném egy picit általánosabb rész felé terelni a gondolataitokat, de szeretném azért, hogyha az a személyes mondani való üzenet valahol az is benne lenne, amit mi magunk megtapasztaltunk, és amit mi magunk átélünk itt. Nagyon örülök, hogy olyanok előtt beszélhetek erről, akik mindannyian várjuk Isten országának a megjelenését, a kiteljesedését már itt, és aztán az eljövendő országot, ami sokkal dicsőségesebb, amit szinte fel sem tudunk fogni, és el sem tudunk képzelni, és készülünk erre a várakozással. Az elmúlt nyár végén ősszel, itt a Balatontól egy kicsit le délebre, ahol kezdődik az úgynevezett belső somogyi rész, jártunk a feleségemmel, és ahogy beértünk az egyik kis községbe, az egyik kis faluba, meglepődtem. Találkoztam mindjárt ott a község elején, a falu elején egy felirattal. Ez fogadja az oda látogató embereket, Teleki üdvözli Európát, csak ne legyen drága. Nem tudom, polgármester irathatta-e ki, vagy a képviselőtestület. Hát ők is várnak valamit, ők is jobbot remélnek belőle, belső kis somogyi faluról van szó, de a maguk paraszti vagy falusi hozzáállásával azért megvan a maguk véleménye róla. Hányszor van ez a mi életünkben így, a gyülekezetekben így, hogy várjuk Isten országát, készülünk rá, csak ne legyen túl drága. Nagyon sok mindenről hallottunk itt az elmúlt napokban, és nagyon sok mindent visszaidézhettek majd otthonaitokban, ha jegyzeteltetek, vagy ha végig gondoljátok. Hányszor éljük meg ezt így? Ne kelljen túl sok pénzt adnom, ne kelljen túl sok időt adnom, ne kelljen túl sok, és aztán lehet helyettesíteni. És ez ugyanígy megy a gyülekezet gazdálkodásánál, a gyülekezet pénzkezelésénél is. A gyülekezet, amikor erről gondolkodik, hát vizsgáljátok meg magatok, hogy élitek meg, vagy hogy éli meg gyülekezetek, hogy élik ezt meg közösségeitek. Gyülekezet gazdálkodását alapvetően a gyülekezet missziós céljai határozzák meg. A ma gyülekezetében, a ma közösségeiben én azt hiszem, nagyon sokfajta írásjelet lehetne oda tenni. Lehetne ezt csak kijelentésként is mondani, aztán lehetne felszólításként is, hogy azok határozzák meg, vagy kérdés, hogy tényleg ez így működik a ma közösségben, gyülekezeteiben, hogy azok határozzák meg? A missziós célokért működik, vagy önmagáért? Egy belső vár, ahova visszahúzódunk ebből a világból, és megéljük a magunk is hitéletét, és aztán a működés, egyáltalán a fenntartás határozza meg a gyülekezet gazdálkodását. A gyülekezetben a missziós célok megfogalmazását Isten munkálkodásának, akaratának keresése és megismerése alapozza meg. A János evangéliuma 5. részében úgy találjuk, megírva a 17. versnél úgy mondja az Úr Jézus, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Vagy aztán úgy folytatja, hogy bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Ha mi mesterünk így teszi, akkor mennyi velik az, inkább itt a gyülekezet, itt a közösség, aki az ő nevéről neveztetik. És ez egy nagyon szoros összefüggés. Figyelem, hogy Isten mit munkálkodik, és én is azt teszem. Figyelem, hogy Isten hova lép, és én is oda lépek. Nem magamtól jelölöm a célokat, hanem ahogy Isten vezet, vagy ahogy Istenre figyelek, úgy lépek én is tovább. És az van ott, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz, sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Ezt megtapasztalhatjuk itt a gyülekezetben. Ha figyeljük, még nagyobb dolgokat is megmutat, amin csodálkozunk, mi magunk és a környezetünk, ahol élünk. Gyülekezet gazdálkodását három fő területre bontanám, a célok meghatározását, a missziós terv pontosítja, a missziós terv alapján készül el a gyülekezet költségvetése, és a költségvetés számszerűsíti a missziós tervben foglaltakat, költségigényét és hozzá forrásokat rendel. A mai világban Egyre jobban áttérünk az írásbeliségre. Tudom, hogy nem mai dolog ez, de az én nagyszüleimtől, szüleimtől úgy tanultam, hogy régen az iparosok, a falusi emberek, ha kezet ráztak, ha szavat adtak, akkor annak súlya volt. Nagyon tetszett az Zoltán testvére elmondás, hogy a hívő embernek mennyit ér a szava, mennyit ér az, amit kimond, mennyire átlátható. Én nem erre akarnám ezt kiegyezni, de jó azért, én tudom, hogy nagyon sok gyülekezően közösségben nálunk is ez így van szemesen, ne gondoljátok, hogy itt másképp, de kerüljük ezt a részt. De mai világban úgy látom, hogy maga az írásbeliség egyfajta fegyelmező erő. Egyfajta figyelmeztetés is, ha leírjuk akár a célokat, akár a mi terveinket, ott lehet előttünk, és ez fegyelmez bennünket, figyelmeztet bennünket azokban a dolgokban. A gyülekezetben ezeket a missziós célokat Isten munkálkodásának és akaratának megismerése alapozza meg, ahogy már az előbb említettem. Ez elsősorban a gyülekezet vezetőire tartozik. Azoknak a feladata, hogy világos célokat fogalmazzanak meg, Istenre figyelve, a missziós területek felelősé és természetesen a gyülekezet tagjai által. Úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, hogy az én Istenemnek bármikor joga van felülbírálni az én terveimet, a terveket. Bármikor joga van mást mutatni és mást adni. De nekem nincs jogom arra, hogy ezeket a terveket vegyem előrébre, mint Isten akaratának a keresését. Istennek joga van más terveket adni, de nekem nincs jogom arra, hogy én a terveket részesítsem előnybe Isten akaratára, Istenre való figyelés helyett. Nem tudom, ismeritek-e azt a kör ábraszerűséget, amikor ott lerajzolják, és a polgári életben is használják ezt, hogy amikor céltalanság van, abból következik, és aznak egy folyamata a tervezetlenség, aztán nincs abból siker, nem mennek jól a dolgok, egy alkotási bénaság van. Még a másik oldalon, ha vannak világos célok, és ez igaz ezekre a területekre is, ha vannak olyan tervek, amik a cél érdekében születnek, akkor lehet már, és most pozitív értelemben értsétek, lehet sikerélmény, lehet egyfajta öntudatosság, és lesz energia magasabb célok számára is. Tehát a terv nem önmagáért való, nem azért van, hogy az csak legyen és az határozza meg, hanem az, hogy betöltsük azt a küldetést, amit Isten ránk bízott. Missziós tervek pénzben kifejezhető értékét tartalmazza, egy kicsit tovább léptem, a költségvetésről szerettem volna. A gyülekezet missziós tervének pénzben kifejezhető értékét tartalmazza. Az előbb Zoltán testvér is említette, jó, ha van ilyen. Hogy ez milyen formában történik gyülekezeteiben, közösségeiben, ezt ott kell kialakítani mindig, ahol történik. Törekedni kell rajta a szakmai igényeken túl, hogy átlátható legyen, következetes legyen, összemérhető legyen, és érthető legyen mindazok számára, akik ebben dolgoznak, vagy akik ebben foglalkoznak ott a közösségben. A gyülekezet bevételei jellemzően ezekből a területekből tevődnek össze. Legalábbis nálunk itt Balatonszemesen. Egyrészt általános adományok, pénzbeli adományok, missziós adakozások, ami történhet név szerint, névtelenül, persejpénz, tányérpénz, nagyon sokféleképpen nevezzük ezeket az adományokat. Aztán lehetnek céladományok, érkezhetnek céladományok, ezek is érkezhetnek név szerint, névtelenül, vagy célgyűjtésként, de kifejezetten, címkézetten, egy-egy területre elkülönítetten. Aztán egyre több lehetőség van pályázatokra, pályázati pénzek beszerzésére, működtetésére, jellemzően azokkal a tevékenységekkel kapcsolatban, amit a gyülekezet a polgári élet felé is képvisel. Aztán a bank, bevételek, kamatok, hitelek, hát akinek van olyan közössége, ahol be lehet ezt lehet tenni. Igen, én azt mondom, hogy legalább oda tegyük be, és ne ássunk el úgy, mint az egyszerű tálemtumos ember, hogy elment és elásta, és sehol nem használta, hát legalább ott akkor egy pici kamat, vagy a hitelek, Zoltán testvérem is épp az előbb beszélt erről, és aztán lehet egyéb bevétel és egy bevételi forrás a gyülekezetnek, valamilyen vállalkozás, állami önkormányzati költségvetéstől 1%-os és egyéb. Hát ezt még lehetne itt az egyéb bevételeket folytatni ilyen módon. Gyülekezet kiadásai, mint említettük, elsősorban és legelsősorban a missziós célokat kell, hogy szolgálja. Nálunk Balatonszemesen volt az építkezés, ennek az otthonunknak a felépítése, aztán az üdülőház kialakítása, amiben tudunk vendégeket fogadni, és aztán az STB rövidítés, lehet stb. Is, de én úgy fogalmaztam meg magunknak, hogy a siófoki misszió, van a tihanyi misszió és a báványosi misszió, amit a környékünkben folyik, amik missziós célok. Aztán a rendezvényköltségek, itt nálunk a gyülekezetben játszóházat, baba-baba klubot, filmklubot tartunk. Testvéreink vannak, akik vállalták, hogy cigányoknak írásolvasást tanítanak, a határainkon túl Erdélybe járnak. Aztán számítástechnikai tanfolyamokat, angol tanfolyamokat tartunk. Tehát olyan rendezvényköltségek, amik a gyülekezet ilyen célú missziós munkájával összekapcsolódhatnak. Vannak a személyi jellegű és annak járulék kifizetési költségei. Nagyon jó az a hasonlat, hogy de ne legyen igaz közöttünk, hogy tartsd őket alázatban, mi majd tartjuk szegénységben. Kell erre is a gyülekezetnek fordítania, hogy a személyes jellegű az illetményes járulékait ki tudja és kifizesse. Aztán a közüzemi díjak, vízgáz, villany, karbantartások, felújítások, és látjátok tovább a sort. Szeretném talán picit még közelebb hozni Szemeshez ezt a pár dolgot. Balatonszemesen a gyülekezetünk gazdálkodása, a felépítésének, a tervezésékor vagy a működtetésékor a gyülekezetnél jellemzően keletkeznek a bevételek és a kiadások. Van egy alapítványunk 1992-ben, amikor még nem volt lehetőségre, hogy önálló jogi személyként működjenek a gyülekezetek, akkor egy alapítványt hozott létre a gyülekezetünk, és azon keresztül is folytatja a gazdálkodását a mai napig. És aztán vannak azok a missziós területek, akár az építkezés, vagy missziós cél, vagy akár a siófoki misszió, ami elkülönített gazdálkodást folytat többé-kevésbé. A gyülekezet és az alapítvány között természetes az átjárás, akár a gyülekezeti adományok, akár az alapítványba érkező adományok, vagy a kiadások ugyanígy paralel mehetnek, és az alapítványból fedezzük jelenleg, vagy az alapítványon keresztül fedezzük azokat a missziós, kiemelt missziós célokat, ami a gyülekezetben folyik. A bevétel oldalon a gyülekezethez érkeznek azok az általános adományok, ami akár persejpénzként, célgyűjtésként, vagy névtelen adományként keletkezik. Ennek javarészt adózási okai vannak. Ezen a csatornán jönnek be azok, akik, amiről nem kell adóigazoláshoz kiállított igazolásokat tennünk, és itt jöhet az, amit szabadabb felhasználással a gyülekezet a missziós céljaira fel tud használni. Az alapítványhoz jönnek be a név szerinti adományok, ahol ki tudunk állítani adóvisszatérítésre való igazolásokat, aztán céladományok, amik bizonyos célterületekre keletkeznek, pályázati pénzeket ezen keresztül tudjuk fogadni. Gyülekezetünk az elmúlt évben is sikeresen több pályázaton vett részt, és ezen tartjuk fönn a konferenciaközpontot, fejlesszük berendezéseit, számítástechnikait, működtetését, és egyéb olyan bevételek, ami szintén akár az 1%-ra, vagy egyéb olyan bevételekre könyvterjesztésből, ami befolyik. Kiadások, gyülekezettől mennek el az illetmény és járulékai, amit mi az egyházunkon keresztül oldunk meg, mert ott egyházi személyként, egyházi szolgáltatásként az adófizetés kedvezőbb, személyjellegű egyéb kifizetés és a támogatások. Az alapítványtól fizetjük az összes közüzemi díjat, a rendezvényeink költségét, például az ilyen konferenciáknak a költségét, két héttel ezelőtt itt az egész dunántúli missziós konferencia volt, most ti vagytok a vendégeink, és örülünk ennek nagyon, jövő héten egy ifjúsági konferenciát tartunk. Tehát ezeknek az összes költsége, mint az alapítványnál jelentkező költség. Aztán a karbantartás és minden egyéb költség aztán az alapítványtól megy. Felhasználás és ellenőrzés a gyülekezetünkben, a gyülekezetgazdálkodás és az alapítványgazdálkodás azért elkülönülten történik. Két-két külön-külön testvér fogja össze, az egyik a gyülekezet pénztárosa, a másik az alapítvány pénztárosa, és ők külön-külön kezelik mind a két pénztárt. Felhasználására a gyülekezet gazdálkodásán a gyülekezet vezetőség, a gyülekezet pénztáros és a területi felelősök végzik. Ugyanúgy a felhasználásnál az alapítványnál a gyülekezetben a gyülekezet vezetőségéből alakult alapítvány kuratóriuma rendelkezik, az alapítvány pénztárosa és az úgynevezett alkalmazottak, akik ezeken a területen dolgoznak. Az ellenőrzés oldalán ugye egyrészt a gyülekezet gazdálkodását, mint nem önálló jogi személyt, a Magyarországi Baptista Egyház felügyelés alá tartozunk, aztán a pénztár ellenőrök is a gazdasági felelős, aki egyben az alapítvány gazdálkodásáért is felel, vagy végzi, a kuratórium, a felügyelőbizottság és az állami szervek szintén az alapítvány ellenőrzését végzik. És ami összefogja, és amiért működik, és amiből kikerül az egész, ez a gyülekezet. A pénzről beszéltünk, és most én is nagyon pozitív értelemben szeretném előtek hozni, a pénz mérőeszköz. Mérőeszköz, ami nem csak sokszor a mennyiségben jelentkezik, hanem az olyan fajta arányban, ahogy ott az Úr Jézus a templomnál tanított, amikor figyelte az adakozást. Nem a számszerű mennyiség volt, hanem az a teljesség, ahogy odaadta, és amiből odaadta ezt. Így nézzétek majd ezeket a képeket is, nem számokat akarok most, de Szemesi példánál szeretném hozni a bevétel és kiadás arányoknál. Az elmúlt évi adatok lesznek, kördiagramon próbáltam ábrázolni azokat a bevételi csoportokat, amit legjellemzőbben itt a gyülekezetünkben keletkeznek. Gyülekezetünkben név szerinti adományként 33%, a teljes bevétel 33%-a név szerinti adományként érkezett. Támogatjuk és buzdítjuk testvéreinket és a gyülekezet tagjait, hogy elsősorban ilyen módon tegyék meg azokat az adományokat és missziókat, ami a gyülekezethez befolyik. A következő 1%, aki névtelenül vállalja ezt, nem vállalja lelkismerés egyéb meggyőzés okból, ez itt a gyülekezetünkben körülbelül 1% a teljes bevételhez képest. Persejpénz, tányérpénz, amire ugye itt az ige is került, hogy a hét első napján tegye félre, amit körbehordunk minden alkalom végén, ez a teljes bevétel 12% a gyülekezetben. Aztán vannak olyanok, és ez jó is egyrészt így, másrészt néha nehéz is számomra elfogadni, hogy valakok csak akkor készek megnyílni, ha nagyon-nagyon konkrét cél van előttük, és akkor készek adakozni, akkor szívesen adnak. Itt a gyülekezetben a teljes bevétel 28%-a ilyen forrásból jön. Amikor kitűzünk egy célt, hogy erre kellene adakozni, vagy erre várunk adományokat, és látjátok azért a teljeshez képest elég nagy százalékban így érjük el, és így folyik be a gyülekezethez ez ilyen módon. Célgyűjtések 5%-ot tesznek ki, bankkamataink, hát láttok ott is az a kicsicsik, annyi a bankkamatunk, ebből meg tudjátok ítélni, hogy mennyi a félretett pénzünk a bankban. Igen, vagy milyen alacsony a kamat, nagyon jó. Következő, a teljes bevételeink, szintén egy célterület, missziós terület a Siófok, a teljes bevétel 14%-a a Siófoki misszióra érkezik. Ezt tudni kell, hogy ebben segítségünkre van egy amerikai gyülekezet is, aki szintén ezt a missziós célt támogatja, és egy nagyon nagy részben, sőt, lehet mondani azt, hogy több mint 90%-ban ők segítik finanszírozni ezt a Siófoki missziót, ők pénzzel tudtak így egri testvérek is a gyülekezet mellé állni. És 7% az egyéb bevételit említettem pályázatokból, 1%-ból, s hasonló ilyen máshova nem sorolható bevételekből van gyülekezetünknek. Kiadás oldal, ugyanígy kördiagram, ugyanígy csak arányokban. Illetmény és járulék, a személyi jellegű költségek viszik el a gyülekezet kiadásainak 31%-át. Rendezvény költségeink, a gyülekezet missziós rendezvényei, és az előbb felsoroltak már, amik Bamabama játszóháztól elkezdve filmklub és a többi, 15%-ban sorolható be a teljes kiadáshoz. Közüzemi díjakként 9%-át fizetjük, tehát ahhoz, hogy működjön egyáltalán ez az épület, vagy ezek az épületek az üdülőházzal együtt. Karbantartás, felújítása, folyamatos fejlesztések, amit létre tudunk hozni, az évi költségvetésünk 11%-át viszi el. Támogatásokként 12%. Az előbb nem tértem ki rá, de amikor támogatásról beszélek, itt elsősorban, sőt, nem elsősorban, hanem csak kizárólag azt értjük itt a gyülekezetben ebbe a kategóriába, ahol a máshol folyó misszió munkára áldoz a gyülekezet. Ilyen módon támogatunk több Nyugat-Magyarországon létrejött és létrejövő gyülekezetet, szombathelyi, zalaegerszegi gyülekezetet, környékünkben működő menedékalapítvány, bodrogi otthonát, az Életszava alapítványt, a Wycliffe Bibliafordító társulatot, a kelet-európai missziót, és erdélyi cigány testvéreket. Tehát ezek azok, amit a gyülekezet 12%-ban, amit máshol folyó misszió munkára fordít a gyülekezetünk. Nagyon lényeges és nagyon szükséges dolognak tartom, hogy ilyen módon történjen ez a gyülekezetekben. És ezt nagyon ajánlom nektek is, nem tudom, hogy milyen könyvelés vagy milyen lehetőségeitek vannak, de érdemes megnézni, hogy a gyülekezetek bevételei, közösségek bevételei és kiadásai hogy arányulnak egymáshoz. Nagyon sokat tanít, hogyha visszanézek itt, körülbelül 95 óta van ilyen folyamatos adataink, mutat tendenciákat, és mutat a vezetőségnek, a gyülekezetnek is egyfajta jelzést, hogy mi az, amire figyelni kell ezen a területen. Tartós eszközök beszerzése. A gyülekezet plántálás Siófokon a teljes költségvetésünk 15%-át viszi el, erről már a bevétel oldalon említettem, és az egyéb költségeink, ami 4%-ot tesz ki. Szeretnék egy másik diagramon bemutatni azt a trendet, ami 1995-től 2005-ig mintegy 10-11 évet foglal magába. Ezen a bevétel-kiadás diagramon szeretném megmutatni, a kék vonal lesz majd a bevétel vonal, a piros a kiadás vonal, hogy hogy működik a gyülekezet élete. Említettem, a pénz egy mérőeszköz, sokszor megcsalhat bennünket, de nagyon sokszor figyelmeztethet is arra, hogyha pozitívan is jól tudjuk ezt használni. 95-től, és most csak nagyságrendeket láttok itt, megint nem számokat, láttok egyfajta vonalat. 98-ban döntött el a gyülekezetünk, vagy akkor volt egy olyan látás, hogy elkezdjük építeni az új otthonunkat. Láttok egyfajta stagnálást, egyfajta rendeződést a gyülekezetben. 99 eldőlt ennek az otthonnak a felépítése, és megugranak a gyülekezet bevételei. És ebben nincsenek bent ennek az épületnek a költségei. Ebben csak a gyülekezet általános gazdálkodása van bent. Tehát az teljesen független volt ennek az imáz építkezésnek, tehát az nem tartalmazza ez a diagram sor. 2001-2002-ben átadtuk, akkor vettük birtokba ezt az épületet. Természetesen ez egy anyagi megterhelés volt a gyülekezetnek, van egy pici visszaesés. De nem volt egy szakadás, nem volt egy stagnálás, nem következett ebből, hanem nagyon örülünk annak, hogy aztán innen kezdve újból a gyülekezet megtalálja egyre jobban az otthonát, a helyét, a feladatát, a célját, és így növekedhet tovább. A kiadás oldalt kísérhetitek figyelemmel, tanít az, amikor visszafelé megy, tanít az, amikor gyengén emelkedik, tanít az, amikor erősebb az emelkedés, egyrészt ima téma folyamatosan, másrészt sok háladásra való ok is. Gyülekezet gazdálkodása. Ha erről beszélünk, akkor igazán az van, mit bizott rád Isten, mit bizott ránk, mint közösségre, gyülekezetre az Isten. Érdemes ezen jól elgondolkodni. Akkor, amikor erről a házról beszélek, a mi otthonunkról, ahol élünk, Isten a fedezetét, és háladással mondhatom el ezt, én megtapasztaltam, hogy itt helyezte el ebben a gyülekezetben. Az, hogy ez létrejöhetett, itt a Balatonszemesi és környékbeli testvéreknél helyezte el ennek a teljes fedezetét, nem kellett külső segítséget várnunk. Isten ránk bízta, és várta az, hogy tudjuk felhasználni. És nagyon nagy háladás és nagyon nagy megtapasztalás volt, hogy ezt a testvérek felismerték, és ilyen módon vehettek részt a munkában, és ilyen módon jöhetett létre ez az otthonunk. Sőt, elmondhatom bizonyságképpen, hogy a megvalósulás után nem azt láttuk, hogy elfogyott és kifogyott, hanem még maradt is belőle. Maradt arra, hogy a régi imaházunkat felújítsuk és üdülőháznak átépítsük. Nagyon nagy bizonyság volt számunkra. Aztán ugyanúgy a testvérek, akiket ide helyez az Isten. Ma még nem testvéreink lehet, de holnap azok lesznek. Azok lehetnek. Ide helyezte Isten őket azért, hogy elérjük őket valamilyen módon, hogy Isten országába beépítsük őket. És aztán az a munkaterület, az a sáfárság még, azok a missziós területek még, és aztán itt egy nagyon hosszú sort hozhatnék, ami egyen-egyenként azt hiszem a gyülekezetekben, közösségi életetekben is, személyes életetekben előjöhet. Elkötelezettség, odaszánás, amit Isten ránk bizott. Azt hiszem ezeket az igeverset ismeritek. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Mit bizott rád Isten? Mit bizott rátok Isten? Ha elmentek innen, hazamentek innen, gondoljátok végig még egyszer. Adjatok hálát érte, amit rátok bizott, és imádkozzatok, hogy hűségesnek, igazán hűségesnek bizonyulhassatok. Én ezt kívánom mindegyőtök számára, és ha eszünkbe jöttök, imádkozzatok értünk is, hogy így tudjuk itt Balatonszemesen is betölteni küldetésünket. Köszönöm, hogy meghallgattatok.